összegezve egy kicsit, minden pletyka véleményes, tehát nem biztos, hogy igaz, de az sem, hogy nem igaz?
Hát a történettudomány számos állításáról is kiderült, hogy nem igaz. Néhány évvel ezelőtt például a történettudományi folyóiratokban olvashattuk azt, hogy mégsem járt Nagy Károly császára a Szentföldön, hiába szerepelt számos kódexben erről feljegyzés. Tehát legyünk ezzel óvatosak, mert nem csak a pletyka az, ami nem igaz. A hír is lehet az, ami nem igaz, a tény is lehet az, ami nem igaz, sőt a tudományos eredmény is, ilyen például a flogiszton, amiről tudjuk, hogy nincs, viszont az, hogy úgy hitték, hogy létezik, nagyon sok egyéb tudományos felfedezéshez vezette el az emberiséget.
Flogisztonnak nevezték azt a sosem volt anyagot, amellyel a 17. században az égés folyamatát próbálták megmagyarázni. Az elmélet szerint minden éghető anyagban úgynevezett flogiszton található, ami az égést okozza. Az anyagok égésekor azokból eltávozik a flogiszton, és minél többet tartalmaznak ebből, annál hevesebben égnek. Az elmélet híres és ismert lett. Egyetemeken tanították, mint tudományos áttörést, ami szakít az alkimista misztikával. A flogiszton elméletet végül egy évszázaddal később cáfolták meg, ma már ötödikes tananyag. Ugyanis az égéshez oxigén kell. Mégis ez a tudományos zsákutca lett paradox módon a kémia fejlődésének egyik mérföldköve.
De akkor ezzel azt akarod mondani, hogy ne bízunk semmiben, mert még a legszilárdabbnak hitt dolgok is megkérdőleződhetnek. Magyarán minden csak idővel visszanézve dől el.
Én ennél sokkal-sokkal optimistább vagyok, és úgy gondolom, hogy az embereknek a túlnyomó része megbízható. Van egy olyan pongyolő kifejezés a tudományos életben, hogy jó az, akiről a jók azt mondják, hogy jó. Ami persze körbeér, tehát elég nehéz megtartani. Szerintem...
Ez olyan, mint a Szókratésznek voltak a szűrői. Mindig visszamegyek a régi Görögországba, hogy mielőtt mondott volna neki valaki valamit valakiről, akkor föltett neki három kérdés, hogy amit akarsz nekem mondani arra az emberről, az jó-e, igaz-e, illetve hasznos-e? És hogyha mindegyikre tudod igennel felelni, akkor kérte, hogy mondja el ezt az információt.
Így van. Például ez egy kiváló szűrő. Igen.
Hát akkor mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt belekezdene pletykálásba, tegye fel ezt a három kérdést magának, vagy ne tegye föl, mert ha nem teszi föl, akkor jót tesz a társadalom, hiszen, mint tudjuk, a társadalom kenőanyaga a pletyka, és anélkül pedig megakadna a kommunikáció.
Pontosan, egy kicsit árnyalva ezt, úgy foglalnám össze, hogy a közösségben a szálakat megerősítés fenntartja, és egy jó közösség elég megbízható annyira, hogy ha ez is hangzik egy téves információ, hogy Renáta Rolanddal kávézott, akkor hiába derül ki, hogy valójában Arnolddal kávézott, ez nem fogja különösebben zécilálni a különbséget, és Renátának sem árt.
Visszatérve a helyszínekre, nagyon jellemző helyszíneket emlegettünk már, de nyilván vannak speciálisabbak, vagy akár egészen abszurd helyszínek is, ahol mégis előfordul pletyka. Nyilván, hogyha kettő szomjas vándor keresi a kiutat a sivatagból, nem ez az első dolguk, de előfordul, hogy unalmukban valamiről elkezdenek beszélgetni. A helyszínek specializálják a pletykát, tehát egy tudományos konferencián leginkább a tudomány képviselőiről pletykálnak, vagy teljesen random dolgokról.
A közösség az, ami definiálja, ami meghatározza a pletykát. Ha én összetalálkozom egy osztálytársammal egy vidéki üdülőhelyen véletlenül, akkor nyugodtan beszélhetünk a többiekről, függetlenül attól, hogy hol üdülünk éppen véletlenül mind a ketten ugyanakkor. A konferencia, az üzleti tárgyalás, a különböző helyszínek, hogyha egy adott közösségről szólak, akkor sűrítik a pletykát. De nem feltétlenül határozzák meg, viszont teret adnak neki. Tehát azért nagyon fontosak a rendezvények, a bálok, a szalonok, az előadások, mert lehetőséget teremtenek arra, hogy ne kelljen a másikat fölhívnom, hogy szia, találkozzunk, hanem keresse az alkalmat, hogy mikor fut össze, mikor kérdezhet valamit, vagy mikor mondhat valamit. Magyarul egy legális hálózati szintér a pletyka terjesztéséhez.
és például az intelligens ember az jobban pletykál, vagy mondjuk disztingváltabban pletykál, ízlésesebben pletykál?
Hát itt meg kellene különböztetnünk az érzelmi, még mindenfajta egyéb intelligenciákat. Az biztos, hogy akinek van érzéke a történethez, van érzéke az emberi kapcsolatokhoz, az nem csak a pletykát adja elő jól, hanem azt is sokkal ügyesebben választja meg, hogy kinek kiről érdemes pletykálni. Előfordulhat, hogy egy sejpegő, pöszögő, csúnyán beszélő, nem jó orgánummal beszélő ember pletykája nem ilyen izgalmas, de egy jó pletyka azért feletteti azt, hogy hogy adják elő. Egy igazán jó és fűszeres, juicy pletyka az keresztül tör minden akadályon. Viszont inkább a hálózati intelligenciáról, vagy a közösségi intelligenciáról beszélnék, és ezt nagyon nehéz tulajdonságokkal leírni. Egyszer azt hallottam egy néprajzt kutatóról, hogy a nótafákat úgy jellemezték, próbálták ők is meghatározni, igen, hogy akik különösen sok nótát tudnak egy közösségben, azt hogyan lehet leírni, és keresték a jellemzőket, hogy hogyan profilírozzák, és egyetlen egy dolog maradt, amit maga biztosan kimertek mondani, hogy jobban memóriája, mint a többi emberé. Tehát az is biztos még, hogy aki több pletykát terjeszt, mint az átlagember, annak jobb a memóriája. De biztos, hogy nem csak a memóriája, azt hiszem, hogy érzelmi memóriáról nem beszélhetünk, az érzéke jobb ehhez, és a történet fűzéséhez is jobb az érzéke, és ez az, amivel nem ér véget egy adott helyzetben, egy kávézáskor, vagy egy buliban a pletyka, hanem idézőjelben, mint egy sorozat esetében, a legközelebb összefutáskor újra folytatódik.
Tehát ebből azt akarod mondani, hogy a pletyka egyfajta sorozat, kiemelkedő kulturális teljesítmény, hiszen kell egy jó modalitás, kell egy jó szókincs, kell egy jó helyzet ahhoz, hogy a pletyka ütős legyen.
Aki jó pletykát mond, azért azt nem csak ezért szeretik, mert ő általában a közösséget más jószágokkal, javakkal is ellátja. Tehát inkább azt mondom, hogy aki úgy dönt, hogy a saját energiájából, pénzéből, idejéből többet áldoz a közösségre, mint más, annak általában jellemzője, hogy szívélyesebben tud meghívni, jobban eltalálja, hogy kiket kell összeszervezni, az, akiről azt mondjuk, hogy ő a közösségnek a lelke.
Lezárva ezt, hol van pletyka, hol nincs, hol volt, hol nem volt helyszínes részt, ki tudjuk azt mondani, hogy vannak fixen olyan helyek, akár lokálisan, akár fogalmilag, ahol nem létezik a pletyka?
Nem. Nem tudok ilyet mondani.
Én úgy tudom, hogy az állatvilágban nagyon ritka a pletyka, egy-két állatfaj van, amelyikről tudósok bebizonyítottak, vagy találtak rá nyomokat, hogy tudnak pletykálni információt, hát pletykás módon terjeszteni.
Konrad Lorenz leírja, hogy amikor összeverekedett két madár a csapattól távol, és megcserélődött a rangsor, és az erősebb lett az új vezér, akkor ez a hír a csípésrend megváltozásáról nagyon hamar elterjedt. De azért
ez
itt abban is...
információ.
Így van, én is azt gondolom. És ez a csípésrendről szól. Azért is változott meg a 21. században a pletyka helyszíne, hiszen megjelentek a digitális helyszínek, az online helyszínek, és mondanak olyat egymásnak tinédzserek a Messengeren, hogy várjál, átmegyek Abigailékhoz, és megkérdezem akkor tőle, hogy is értette, miközben sehova nem megy, a saját székén ül a saját szobájába, és könnyen lehet, hogy az este során 4-5 helyszínt is végiglátogat, begyűjti az aktuális pletykákat, és terjeszti is ezeket. Ez egy olyan új kiterjesztés, amit sokan helynek érzékelnek, valójában hozzá is kell csatolnunk a pletykához, azonban hangsúlyozzuk azt, amit már elmondtunk, hogy amíg nincs ott a tekintet csillogása, amíg nincsenek ott az arckifejezések, addig a pletyka sem lehet teljes értékű.
Hát ennyi volt a Pletyka Podcast, jövő héten újabb résszel jelentkezünk. Terjesszétek az adás jó hírét az ismerőseitek körében, nyugodjatok meg, ez még nem számít pletykálkodásnak.